Köszöntöm Önöket! Ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A felsőoktatásban is elkezdődött a tanév. Idén 33%-kal több hallgatót vettek fel a felsőoktatásban, mint tavaly. Több mint 106 ezeren kezdhetik meg egyetemi tanulmányaikat. A Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára Hankó Balázs Rozgonyi Ádámnak nyilatkozott.
Örömteli az, hogy a megújult magyar felsőoktatás sikereiből egyre többen kívánnak részesülni, hiszen az elmúlt 10 év legsikeresebb felvételei az idei. 33%-kal nőtt a tavalyi évhez képest a szeptemberben beiratkozott diákoknak a száma. Összesen 106.691-en nyertek felvételt a magyar felsőoktatásba. Ez azt jelenti, hogy egy kiemelkedően magas szám, ami a rugalmasabb megújult felvételének is köszönhető. De ami miatt kifejezetten sikeresnek tartjuk ezt a felvételt, az egyrészt az, hogy olyan szakokra emelkedett meg kifejezetten a felvétel, ami a magyar gazdaság társadalom számára kifejezetten fontos. Elég, ha csak azt mondom, hogy 50%-kal, 51%-kal nőtt a műszaki terület, vagy ha a műszaki természettudomány mérnök informatikát nézem, akkor 39%-kal nőtt a felvettek száma, de a pedagógus területe is 72%-os felvetti számemelkedés volt. 4141 tanár iratkozott be most szeptemberben. De mindezek mellett, hogy jó irányba változott gazdasági szempontból is a felvetteknek a száma, lényeges azt is kiemelni, hogy minden második diákot, vagy egészen pontosan lesz a trendfordulóban, többet vettünk föl vidéki egyetemekre, mint budapesti egyetemekre, ami a vidék megerősítése, és ott is a gazdaság, az egyetemek, a térség és a gazdaság összekapcsolása miatt fontos. Elég csak azt mondom, hogy több mint 4000 fővel több a felvett a Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc háromszögben, de Kecskemét, Győr, akár Sopron is kifejezetten, vagy Dunaújváros is kifejezetten jól teljesített. Ami még szintén a sikerek közé tartozik, az az, hogy a hátrányos helyzetű területekről is több diákot vettünk föl, ami azt jelenti, és fontos, hogy ott a fiatal felvettek egyet előrébb tudnak lépni, és ez a családok jövője szempontjából is lényeges. Valamint dupláztuk, 23.000 főt vettünk föl a 30 év felettieknél, ami pedig azt jelenti, hogy a munka mellett is megéri diplomát szerezni, hiszen minimum másfélszeres bérszorzó, és akinek diplomája van, már 36 nap alatt munkát kap.
Mi mondható el a külföldi, illetve magyar hallgatók arányáról?
Külföldi magyar hallgatók arányánál 42.000, kicsivel több mint 42.000 külföldi hallgatónk van, ami 2013-hoz képest, amikor 23.000-en voltunk, szintén egy jelentős emelkedés. 15%-os a külföldi hallgatóknak, diákoknak az aránya, ebbe pedig egy nagyon ambiciózus cél tűztünk ki, 2030-ra 80.000 nemzetközi diákot szeretnénk a magyar felsőoktatás aktív részesévé tenni, de itt is lényeg az, hogy a külföldi diákok egyrészt jelentik azt, hogy ők Magyarország nagykövetei legyenek, másrészt pedig azon külföldi diákoknak, akik sikeresen diplomát szereznek, szeretnénk itt maradást is kínálni, hogy a meghatározott gazdaságilag fontos területeken segítsék Magyarország előrehaladását.
A felsőoktatásba felvételt nyert a hallgatók már júliusban megkapták az értesítést a tennivalókról, a többi között a kollégiumi jelentkezés feltételeiről, mondta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnöke. A Budai Marcell arról is beszélt, hogy főként az alapítványi fenntartású és a kisebb felsőoktatási intézményekre jellemző, hogy a jelenléti mellett online oktatást is biztosítanak a hallgatóknak. Rozgonyi Ádám interjúja.
Július második felébe szokták megkapni, hogy kapták meg a fiatalok az egyetemtől a tájékoztatót, ahova felvételt nyertek, hogy milyen tennivalóik vannak, ugye itt tájékoztatják mondjuk őket a gólyatáborról, illetve a kollégiumi jelentkezésről is, hiszen jelenleg a magyar felsőoktatásban van hát közel 60.000 kollégista, sokan közülük első évesek, és hogy számukra nyilván ez egy tök új helyzet, hogy olyan dokumentumokat kell begyűjteni akár az önkormányzattól, akár a NAV-tól, amire eddig az életük során nem volt példa. És ezt viszonylag roham tempóba kellett általában ilyen 2-3 hét alatt lezavarni, hogy az egyetemnek legyen ideje az elbírálást még, de minél humánusabb időn belül elvégezni annak érdekében, hogyha valaki esetleg nem nyert felvételt, akkor még legyen lehetősége albérletet keresni az augusztus hónap folyamán.
Vannak még egyébként ezt szabad kollégiumi helyek?
Szinte kizártnak tartom. Max ilyen olyan tekintetben, tehát ilyen sporadikusan előfordulhat az, hogy valaki mondjuk mégse felvételt nyert az egyetemre, kapott kollégiumi helyet, de mondjuk mégse kezdi meg a tanulmányait, vagy felsőbb éves nem folytatja mondjuk passziváltat, abban a fél évben ilyen formán felszabadulhatnak kollégiumi férőhelyek, de alapvetően hát sajnos a legfrissebb kollégium adataink az a 17-esek, akkor mi végeztünk a HÖK, illetve a FAKOSZ részére egy országos kutatást, egyébként most fogjuk készíteni az újat, és hogy már a 17-es adatok is azt mutatták, hogy országosan van egy 132%-os túljelentkezés. Nagyon nagy különbséggel vidék és Budapest között, tehát vidék alapvetően sokkal jobb helyzetben van, több a kapacitás, jobbak a körülmények. A igazán probléma az Budapest, ahol akkor volt nagyjából 14 ezer kollégiumi hely, és mi azt mértük, hogy még egy 10 ezer hiányzik ahhoz, hogy nyugvópontra kerüljen ez a helyzet. Most az elmúlt 5-6 évben az albérletára kicsit jobban növekedtek, mint ahogy a kollégiumi kapacitások bővültek. Ugye most rájött az is, hogy majdnem 30%-kal több hallgatót vettek fel az egyetemekre, úgyhogy én azt feltételezem, hogy ez a szám ez idén már jelentősen magasabb, de ezt majd pár hónapon belül mi is látni fogjuk.
Lehetőség van-e még arra, hogy online hallgassanak órát az egyetemisták, vagy ez az opció, ez tulajdonképpen csak a járvány intenzív időszakára vonatkozott?
Mi a járvány második felében arra számítottunk, hogy hát amikor a lezárások voltak 21-ben, az ilyen jelenléti oktatás súlyozással, tehát egy nagy rész jelenléti oktatással működő módszert nem fog tudni fennmaradni, illetve visszajönni teljes mértékben, úgyhogy emiatt mi elég sok kutatás, meg felmérést végeztünk akkor. Most úgy néz ki, hogy egyelőre nem annyira volt igazunk. Vannak olyan egyetemek, de ezt elsősorban inkább az alapítványi vagy kisebb egyetemeknél látjuk, ahol megkötötte magát a távoktatás, és vannak akár komplett képzések, vagy legalább tantárgyak, amiket e-learning anyagokkal, vagy egy Zoom szobán keresztül el lehet végezni. Nyilván, hogyha az egy elméletibb tananyag, mint egy elméleti tantárgy, valószínűleg a belgyógyászatot azt soha nem fogják tudni online oktatni az orvosi egyetemek, de nincs is rá szükség, viszont azt látjuk, hogy ez nem lett generális. Tehát a legtöbb intézményben, hogyha van is mondjuk egy-egy olyan tantárgy, amilyen nagyon frontális módszertannal működött eddig is, amit mondjuk el lehet végezni mondjuk videókurzusokkal, de ezek jellemzően inkább választható tárgyak lettek, vagy kisebb kredittel rendelkező kötelező tárgyak. Az, hogy nagy, súlyos, nehéz tárgyakat lehessen akár hibrid, akár online formában tanulni, ez nem terjedt el annyira, mint amennyire mi mondjuk erre számítottunk volna 2-3 évvel ezelőtt.
Az üzleti igényeknek megfelelő széleskörű képzési kínálatot nyújt a hallgatóknak a Budapesti Metropolitan Egyetem, mondta Kovács Attila, az üzleti kommunikációs és turisztikai kar dékánja, akivel Rozgony Ádám készített interjút a tanévkezdés apropóján.
Az fontos elmondani, hogy ez az egyetem ugye Magyarország legnagyobb magánegyeteme, és ennek a karnak közel 5000 hallgatója van, és külön büszkeség számunkra, hogy ebből az 5000 hallgatóból mintegy 1000 hallgató külföldről választott minket, és az általunk nyújtott képzéseket. Az külön öröm, és talán az eddigi időszak, vagy az elmúlt hónapok legnagyobb közös sikere, természetesen a kollégáimmal közösen az, hogy a magyar jelentkezési számok 70%-os emelkedést mutattak az elmúlt évhez képest az üzleti képzéseknek a területén, úgyhogy nagy várakozásokkal tekintünk ilyen értelemben a most induló szemeszter, illetve a most induló akadémiai év elé, és meggyőződésem, hogy ezeket a hallgatókat a magas színvonalú képzésekkel, családias hangulattal, az egyetem által nyújtott úgynevezett MyBrand képzési portfólióval, illetve az ahhoz vezető oktatásmódszertani készségekkel fogjuk felvértezni, annak érdekében, hogy néhány év múlva ők sikeres emberként, szakemberként lépjenek majd a munkaerőpiacra.
Tudni, mennyi hallgató kezdi meg az új tanévet az üzleti kommunikációs és turisztikai karon?
1400 új hallgató van. Az összhallgatói létszám azon milyen 5000 körüli, ebben azért nem lehet még végleges számot mondani, mert a külföldi hallgatói felvételi létszámok még nem véglegesek, de az látszik, hogy az is bővülést mutat. Ez összhangban van azzal az elképzeléssel, és ezzel az elmúlt években már megindult a Metropolitan Egyetemen, hogy egy sokkal inkább nemzetközi, az angol nyelvű képzésekre nagyobb hangsúlyt fektető üzleti képzés folyjon az egyetemen. Egy olyan üzleti képzés, amely azért a másik karral, a művészkarral, a dizájnkarral meglévő képzések szinergiáit is kiaknázza. Ilyen értelemben nagyon optimistán várjuk ezt a szemesztert, mert mind a hazai, mind a nemzetközi hallgatói létszámok emelkedtek. Most a legjobb tudásunk szerint ezeket a hallgatókat majd fogjuk támogatni, szolgálni, tanítani az előttünk álló években.
Azok a hallgatók, akik ezt az egyetemet és ugye magánegyetemet választják, miért esik a választásuk erre az intézményre? Ugye mondhatjuk azt, hogy viszonylag azért nagy a kínálat egyetemek terén, vagy képzések terén, tehát egyfajta versenyben kell helytállni?
Természetesen versenyben kell helytállni. Magyarországon is számos állam, illetve a magánegyeteme várja a hallgatókat, de ez a verseny számunkra nemzetközi. Tehát amikor távoli országokból, Kínától Nigériáig egy-egy hallgató úgy dönt, hogy Európában szeretné a tanulmányait folytatni, akkor a Metropolitan Egyetem versenyez a kelet-közép-európai régió magánegyetemeivel, vagy éppen más európai nős magánegyetemekkel. Ami szerintem mindenféleképpen mellettünk szól, az a nagyon széles képzési kínálat, itt ugye turizmustól, nemzetközi kapcsolatokig, HR-től, pénzügyi tanulmányokig, kommunikációtól marketingig sok-sok tudományterületen tanulhatnak a hallgatók. Bachelor, mester, levelező vagy éppen nappali magyar vagy angol nyelvű képzésben, tehát azt gondolom, ez a széles portfólió, ez komoly vonzerőt jelent. Magyarországnak, Budapestnek értelemszerűen nemzetközi kitekintésben a lokációja az egy külön hívószó nemzetközi hallgatók számára. Talán azt még idehoznám, hogy az elmúlt hónapokban zajlott és lezajlott, én már múlt időben tudok róla beszélni, egy szervezeti átalakítás a Karon, amelynek a fő célja, hogy azokat a főképp a digitális tanulmányokhoz, illetve a fenntarthatóság szélesebb értelmében vett területéhez tartozó képzéseket megerősítsük a jövőben, abban a versenyben, amiről ugye már az előbb beszéltünk, legyen szó digitális kommunikációról, digitális marketingről, vagy éppen a fenntarthatóság terén fenntartható pénzügyekről, vagy fenntartható turizmusról. Ez a két nagy terület, ez mindenféleképpen meghatározza majd azt is, hogy a képzési portfóliónkat a jövőben megújítjuk és bővítjük. A cél az valóban, hogy a üzleti életből jövő igényeknek megfelelően olyan hallgatókat bocsássunk majd ki néhány szemeszter múlva az egyetem falai közül, akik a valódi életben a munkaerőpiacon tisztességgel és versenyképesen helytállnak.
A 21. századi elvárások alapján kialakított kétszintes épületjegyüttes várja a Budapesti Gazdasági Egyetem 18 ezres hallgatói közösségét. A Z-generáció igényeinek megfelelő Zuglóban átadott multifunkcionális hallgatói centrum 6,3 milliárd forint állami forrásból több mint 2300 négyzetméteren épült fel. Tatár Tímmel készített interjút Heidrich Balázsa, a BGE rektorával.
Nagyon-nagyon megváltozott az, hogy mit várnak el a hallgatók, és mi is mit szeretnénk, amikor benn vannak ugye az egyetemi épületében. Igaziból ez egy közösségképző épület, de inkább azt mondanám, hogy terek jöttek létre, ahol ilyen tanulóboxok, közösségi terek, szobák, konferenciatér, terasz, büfé. Tehát hogy még csak nem is az a lényeges, hogy mindennek van egy-egy neve, hanem több olyan tér van benne, ami nagyon sokféle dologra használható. Használható hagyományos értelembe vett tanórára, mert ezt a kifejezést nem is szeretném. Használható hallgatói csoportok közös megbeszélésére. És van egy része, hogy ezeket a tereket azt szeretnénk, hogy ne mi, mint egyetem definiáljuk, hogy mire használják a hallgatók. Kifejezett célunk, hogy ezt ők vegyék, birtokba legyen benne élet, és nem tudtam, hogy ez hány hét alatt jön létre, hanem 5 perc alatt jött létre ez a funkciója a helynek.
Azt is kiemelték, hogy ez az épület, ez a komplexum, ez mindenben megfelel a Z-generáció igényeinek. Mit akar ez?
Vannak technikai megoldások is, amelyek ezt mondjuk nagyban elősegítik, tehát maga a fűtési, hűtési rendszere a világításában is, ugye ez egy úgynevezett smart épület, hogy önmagát vezényli. Ez is igaz, hogy ma már a közösségek a Z-generációnál is szinte nem is tudnak úgy képződni, mint 10-20 éve is akár, hogy fél napokat, egy napokat tantermekben ülnek. Az valahol az egyetem kultúráját is vinni előre, és mi nagyon támogatjuk, hogy minél több önálló kezdeményezésük legyen, és ebben tényleg nagyon partnerek a hallgatók, ahol tulajdonképpen egy kicsit ők találják, hogy fejlődjenek, mi pedig ezt támogatjuk, hol infrastruktúrával, hol tudással.
Könyvtárnak most kiemelt helye lett abban az épületben. Mennyi kötetről van szó egyébként?
Jelenleg 65 ezer kötetes a könyvállományunk, ez egy 1600 polc folyóméter, aki ezt a definíciót szereti. Vannak olvasósarkak is, folyóiratolvasó is, meg tanulóboxok, de úgy kell elképzelni, hogy maguk a könyvek már ezekből a közösségi terekből kevéssé vesznek el helyet, mert ezek az alaksorba, pincébe helyezkednek el, mintha egy vállalat raktára lenne, és ott van egy ilyen logisztikai centrumokból már jól ismert rendszer, ami tulajdonképp mozgatja ezeket a könyveket, amiket kikérnek, tehát amelyikre igény van, akkor azt mondom, egy ilyen számítógép vezérelt rendszer, persze a könyvtárosaink segítségével, de az, hogy úgy mondjam, szállítmányozza a hallgatóknak. Ez is a smartságnak a része, igen. Ez ilyen értelemben újszerű épület Magyarországon a felsőoktatásban, és itt azért ők kellett, és most is kell még, hogy a kezdeti működtetésben továbbra is támogatnak minket, mert erre ekkora smartságra, hogy így mondjam, azért nehéz felkészülni, és maga kivitelező cégnek is bizonyos területeken ez új. Tehát nagy örömmel próbálunk ki mi is ilyen technológiákat.
Pályája eleje óta színháztudománnyal foglalkozott, a doktoriát pedig Párizsban Pilinszky János színházi elképzeléseiből írta a Színház és Filmművészeti Egyetem frissen kinevezett rektora. Sepsi Enikő 3 cikluson át volt a Károli Bölcsészettudományi Karának dékánja, most az SFE élén 5 évre kapott rektori megbízást. Tatár Tíme készített vele interjút.
Legutóbb a Színházi Olimpián vállaltam feladatokat, idehoztuk a Fényanyag című előadást Juliette Dinos főszereplésével. Én voltam az egyik dramaturgia, kiadtuk Eugenio Barba színházantropológiai szótárát. 1000 szálon kötődöm a színházhoz, és a színház tudomány művelésében is most már majdnem 2 évtizede részt veszek.
Akkor nem is volt önben semennyi kérdőjel, amikor megkapta ezt a bizonyos felkérést a pályázatra?
Dehogy nem. Hát először is nekem a Károli a szívügyem volt, úgyhogy egy másfél hónapot gondolkodtam ezen a felkérésen, igen. És aztán végül is eldöntöttem, hogy megpróbálom.
Mi volt a döntés kulcsa?
Először is a kuratórium minden tagjának és az elnökének a végtelen támogatása és akarata. Másodszorban pedig a kihívás, hogy talán lehetséges, vagy van esély arra, hogy békességben lehessen ezt az intézményt működtetni és felvilágoztatni, és hogy bennem van erre egy hajlandóság.
Viszályos időszak van most így az egyetem mögött, legalábbis ami az elmúlt 2-3 évet illeti. Milyen nehézségekkel szembesült már ez idáig esetleg, vagy mi az, amire leginkább számít?
Ez idáig még nem szembesültem ezzel kapcsolatban nehézségekkel én magam személyesen. Talán az a könnyebbségem megvan, hogy tevőlegesen én nem voltam akkor ennek a szervezetnek a része. Én úgy gondolom, hogy elszánt vagyok abban, hogy egy békességes hangulat uralkodjon intézményen belül, hiszen együtt oktatnak itt régiek és újak. A hallgatókkal való jó kapcsolattartásra is elszánt vagyok, és én nem vagyok jó a politikában, nem is szeretnék politizálni, tehát ezt az intézményt szakmai alapokon szeretném vezetni, és a nemzetközi szintéren erősíteni.
Mit lát egyébként, hogy ki mindenki között kell leginkább ezt a békét újra teremteni?
Ezt így most nem tudom felsorolni, és nem is mindig ott húzódnak konfliktusok, ahogy első látásra az ember gondolná. Én azt tapasztaltam az életemben, hogy ahol megindul egy professzionális működés szakmai alapokon való döntéshozatal, ott az ilyen jellegű kérdések háttérbe kerülnek. Most az induláskor szeretném, hogyha a stratégiát, a programot megismerni, sajtónyilvános lenne, és utána az építkezés már az intézmény falain belül csöndben történne.
Tervez-e esetleg párbeszédet azokkal az oktatókkal, tanárokkal, akik mondjuk hátrahagyták most az intézményt, vagy mondjuk azokkal a diákokkal, akik félbehagyták a tanulmányaikat?
Én az intézményen belül tervezek nem csak beszélgetéseket, hanem workshopokat, tréningeket és egy nagyon szoros, komoly együttműködést. Tehát akik az intézményt vállalták és itt dolgoznak, nekem velük van dolgom.
Ugye nagyon sokan attól tartottak így az elmúlt időszakban, hogy csorbulni fog az autonómia, az intézményi szabadság. Ezt a területet hogyan látja is? Bármi nemű változásra lát-e esetleg okot?
Valójában, amikor valaki azt mondja, hogy teljes intézményi autonómia, nem is nagyon tudom, hogy miről beszél. A keretszámoktól kezdve a szervezeten át, a működésig, a finanszírozásig, minden egy kötött pályán mozog. Én azt gondolom, hogy mára az elmúlt 3 évben kialakultak azok a szervezeti keretek, amelyek az egyetem jó működését támogatják. Kuratóriumi szerepkör jól elkülönül az egyetem vezetési szerepkörtől, és nekem feladatom az egyetemen belül is megteremteni ezt a fajta egyszerűen átlátható struktúrát, ami biztosítja a hatékony működést. Ezzel együtt támogatta a szenátus a pályázatomat.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!